állt ott, a hatalmas természettünemény kábító hatása alatt. Az odaérkező halászok zavarták fel néma elmerengéséből. Azok magyarázták meg neki, hogy ennek a támatrésnek a neve a nép ajkán rianás, ami szót sehol másutt nem ismernek. Hogy ez nagy veszedelem a keresztül utazókra nézve, mert messziről nem veszik észre, s ez be nem fagy soha, mert a víz szüntelen hullámzik közte. Azért a legelső dolguk volt a jó embereknek azokra a helyekre, ahol útnyomok szelték át a rianást, a két veszélyes partra póznákat tűzni ki a jégbe, azokra szalmacsutakot téve keresztbe, hogy a jövő menők jókor meglássák a veszélyt. De még veszélyesebb lesz ez, magyarázza a vén halász Tímárnak, ha egyszer egy szélnyomásra a két felé vált jég megint összecsukódik. Az is éppen ilyen zengéssel, ropogással megy végbe. De gyakran olyan nagy a szél ereje, hogy az elvált jég két szélét harántosan feltolja, s akkor a fölemelt jég alatt üresség támad. Aki aztán azt észre nem veszi, s szekérrel ráhajt, Isten legyen irgalmas szegény lelkének, leszakad alatta a jég, amely nem éri a vízszínét. Délre járt az idő, mire a halászathoz hozzáfogtak. A halászat a Balaton jege alatt igen tiszta munka. Először is abban az öbölben, melybe a halászok tapasztalatai nyomán a halak ezidőtájon seregestül összeszoktak gyűlni, kivágnak egymástól 50 ölnyi távolban két ölnyi átmérőjű léket, s azután egy négyszögöt alakítanak apróbb, két láb átmérőjű lyukakból úgy, hogy a két nagy nyílás a trapezium két átellenes szögletét képezi. Minden jéglapot, melyet e négyszög lyukakból kivágtak, oda támasztanak fel élével a lyuk elé, hogy a jégen járók észrevegyék azt, s bele ne botoljanak a veszedelembe. Mikor aztán a nap rásüt ezekre a nagy jégtükrön mindenfelé elszórt jégkockákra, az olyan, mintha ezernyi gyémánt óriás ragyogna szét a messze távolba. A halászok a hosszú, erős hálót a tó belseje felé eső öreg léghez viszik, s akkor a két végét szétbontva rákötik azokat két hosszú póznára. Mindkét pózna harmadfélöles. Egy halászlegény elkezdi azt a jég alatt előbbre tolni a rákötött hálóval együtt. A másik ott várja azt a kisebb léknél, s amint a pózna vége odaérkezik, megint odább tolja azt a harmadik lékhez, ahol a harmadik legény áll, s ugyanezt az utat teszi meg a négyszög másik oldalán, a másik rúd a háló túlsó szárnyaival, míg mind a két rúd s mind a két hálóvég összeérkezik a part felőli nagy léknél. Ekkor a háló, melyet az alsó végén levő ónsúlyok a fenékre húzva, s a felső pirítje a jéglapjáig emelve tart, egy tökéletes börtön mindazokra nézve, akik e négyszögben benszorultak. Pedig ilyenkor sokan szoktak ott lenni. A fogas, a süllő, a harcsa elhagyja mély iszaplakását, s feljön a vágott léghez levegőt színi. Ilyenkor családi ünnepjük van a halaknak, ilyenkor van a hidegvérűeknél a szerelem bűbájos korszaka, hisz a kemény jégboltozat most tartja őket elzárva az idegen elemtől, de nem annak lakóitól, az emberektől. A jég csak vesztükre szolgál most. Mikor észreveszik, hogy a háló összép szorítja őket, nincs hova menekülniük. Kiugrani nem lehet, mert a jég nem engedi. A megszorult fogasnak nincs módja többé szokott ravasságával befúrni magát, izmos farkával az iszapba, hogy a háló alatt elosonhasson, mert társainak fickándó tömege magával sodorja. A halászok pedig odafenn, húszan belekapaszkodva a háló kötelébe, csendesen vontatják azt kifelé. 20 embernek megfeszített erőködése mutatja, minő terhet vontatnak fel onnan alulról. Súlyáról ítélve több száz mázsára lehet azt becsülni. A nagy lég szája lassanként megelevenül. A nyugtalanított, összeszorított haltömeg törekszik az egyedüli nyílás felé. Az a halála. Mindenféle alakú szájak és fejek bugdácsolnak fel a vízből, átlátszó úsz szárnyak, halfarkak, pikkelyes, kék, zöld, ezüst színű hátak merülnek fel, egymást törtetve, s közülük kikibámul egyszer-egyszer a Balaton cápája, a mázsányi harcsa, tátogó nagy szájával, patkányfark bajuszával, s megint visszairamodik fejtetővel lefelé, mintha volna odalenn menekülés. Három halászlegény az öreg halászmesterrel nagy merítő szákkal lapátolja ki a légszájára tolt eleven tömeget, kihányva azt egyenesen a jégre, ahol egymás hegyén hátán fickántozva táncol örege apraja. Onnan nincs hova menekülni, mert a lékek mind be vannak már téve a beleillő jégkockákkal. Ez aztán a boszorkánytánc. Tátott szájú pontyok félőles szökéssel peckelik magukat szerteszét, a kétségbe esett csuka kígyóként kúszik a sügére kárászok bizsergő tömege közepett. Egy-egy hatalmas harcsát rántanak ki kopoltyújánál fogva, s kilökik a jégre, ahol aztán az idomtalan test mesztelen fejét lomhán lefektetve, izmos farkcsapással söpri maga körül szétfogolytársait. A jéglap a négyszeg körül már messze terítve van halakkal. A potyka úgy nyargal azon, mint a cickány. Senki sem kergeti, nem szöghetik el. A lomháb halak egész határral hevernek a lég két oldalán. Mondtam, hogy nagy fogás lesz ma, dörmögi a vén halász. Ahová a nagyságos úr lép, szerencsének kell ott lenni. Csak még a fogas királyt megcsíphetnők. Pedig alig, ha benne nincs, mond a szélső legény, ki a vízhez legközelebb húzza a pirityét. Valami nagy állat akkorákat lök a hálón, hogy mind a két karom megérzi. Ahol van mi? Kiállt a másik legény, akinek éppen tele volt a merítő szákja hallal, amint egy roppant nagyságú fő, mint egy ezüst krokodil nyomult fel a vízből. Tiszta ezüstfehér az egész. Szétnyitott torkában két sor éles fog, mint a kajmánnak, de azon kívül négy egymásba fogódó görbe agyar, minő a tigrisé. Tiszteletet parancsoló egy fej. Méltán királynak nevezhető, abban a tóban, ahol nincs olyan állat, mely vele megmérkőzzék. Még saját fajából sem. Ott van ni, kiálták egyszerre hárman is, hanem a nagy állat a másik percben már újra lebugott a víz alá, s akkor kezdődött aztán a küzdelme a halásznak. Mintha a tőrbe jutott fejedelem egyszerre kiadta volna oda alant a rendeletet maradék testőrségének, hogy a végső tusában keresztül kell magukat törniök, oly beszedelmes rugdalózás keletkezett a hálóban. Csukák, potykák, harcsák voltizsőr csapatja rohant fejjel a feszes hálónak, a felmerülő góliátokat bunkóval kellett agyba főbe verni, hogy leküzdessenek. A hal tűzbe jött, a hideg vér hősi gerjedelemre lett képes, s fellázadt a bitorló ellenség ellen, s valóságos ütközetet harcolt vele. Az ütközet ugyan mind a hal veszedelmével végződött. A harcsák főbe veretten rántattak ki a jégre, a háló öntötte a felszínre szorított szép fehér fogasokat, süllőket, hanem a fogas király nem akart előkerülni. Már megint elmenekült, dörmögé a vén halász. Még a hálóban van, mondta fogait összeszorítva a kötélhúzó. Érzi a kezem a rángatását, ha csak keresztül nem töri a hálót. Tömérdek volt a préda, ami szerteszét hevert már. Nem lehetett hova állni tőle, hogy az ember el ne csúszszék bennük. No most kiszakadt a háló, riadt fel a halászlegény. Érzem a roppanásáról. Csak a közepe volt még lenn. Húzd rá! Ordította a vén halász, s azzal teljes erejéből rántotta a legénység a kötelet. A hátra maradt haltömeg csak kifordult a hálóval együtt. Ott volt a fogas király is. Gyönyörű példánya fajának. Több volt 40 fontosnál, amin őt minden 20 évben fogtak egyszer. Azt is csak régen. Erős fejével csak ugyan keresztül szakította a hálót, hanem tüskés úsz szárnyaival beleakadt a bogokba, s nem tudott elmenekülni. Mikor kirántották, pofon vágta a farkával az egyik legényt úgy, hogy hanyatt esett a jégen. Hanem ez volt aztán utolsó hős tette. A másik percben már halva volt. Eleven fogast még nem tartott senki a kezében. Azt tartják, hogy amint a vízből kiveszik, a léghólyagja megreped, s akkor megszűnt élni. Ennek az egynek a kézre kerítése nagyobb öröm volt a halászok közt, mint az egész gazdag fogás. Régen üldözték már, ismerőse volt mindegyiknek, s gonosz halpusztító. Az a rossz szokása, hogy csak a saját nemzetbelit szereti megenni. Azért ő fogas király. Mikor felbontották, akkor is két szép nagy fogast találtak a gyomrában, amiket nemrég nyelhetett le. Olyan vastag hája volt, mint a süldőnek, gyönyörű, aranyszínű, s a húsa fehér, mint a gyolcs. No, nagyságos uram, ezt az egyet elküldjük a nagyságos asszonynak, mondta a vén halász. Becsomagoljuk egy ládába jég közé, egymaga lesz egy szekérrel. Nagyságos uram ír hozzá egy levelet, s megírja benne, hogy ez volt a fogas király, aki ebből eszik, királyhúst eszik. Mihály megdícsérte az ötletet, s biztatást adott, hogy meg lesz érte az áldomás. Mire a fogással készen voltak, a rövid téli napnak is vége volt már. De csak az égen, de nem a jégen. A jégen most kezdődött még az élet. A szomszéd falvakból, Siófokból, Szántodról, Zamárdiból, Füredről, Arácsról, Csopakról jött a népség szekerekkel a jégre, kosárral, tarisznyával, kulaccsal. A kulacsban bor, a tarisznyában malacpecsenye, a kosár halat vinni való. Mire a halászok hozzákezdtek a kifogott zsákmány osztályozásához, egész sokadalom támadt körülöttük. Ha lement a nap, nádból fáklyát csináltak, tüzet raktak a jégen. Vásárt ütöttek a halra. Potyka, csuka, harcsa, kárász, mind szegény embernek való. Bécsbe, Pestre csak a fogast meg a süllőt viszik, amit drágán megfizetnek. A többit potom áron adják. Még így is nyereségük van. Ezzel az egy húzással valami 300 mázsa halat rántottak ki. Ez a tímár igazán szerencse fia. Ami halat most el nem hordanak, azt kosarakba garmadolva beviszik a raktárba, s onnan hordják el majd szekereken a veszprémi vásárba. Tímár egy jó estét akart szerezni az összegyűlt népségnek. Lehozatott egy 10 akós hordót a jégre, az csapra üttette, s felszólította a halászmestert, hogy csináljon halászlevet, amihez csak a mestere ért. Egy roppant akónyi bográcsba beleaprítják a kiválogatott halat, aminek nem szabad sem kövérnek, sem szálkásnak lenni. Nem jön abba egyéb, mint a halaknak a saját vére, paprika marokszámra, meg vörös hagyma. Hanem aztán van annak a keverés módjában valami mesterség, ami csak azért, akinek tudománya van hozzá, hogy azt utána csinálni sem lehet. Ebből a jóból még Tímár úr is bámulatos sokat elfogyasztott. S ahol jó bor foly és halászlé készül, ugyan a cigány hogy maradna el onnan? Egyszer csak ott terem egy barna sereg, helyet csinál egy kosár tetején a cimbalmának, s rárántja az uraság nótáját. Jaj, de szakad ez a húr, majd meg fizet ez az úr! S ahol cigány van, virgoncmenyecske és tüzes legények, a tánc hogy maradna el onnan? A jég hátán egyszerre csak olyan dáridó támad, hogy 7 falura szól. A náttüzek mellett nyalkapárok rikkongatva járják a Szent Dávid táncát. Egyszer Tímár azon veszi észre, hogy őtet is elkapja egy kackiás menyecske, beviszi a táncba, s úgy megforgatja, ahogy csak illik. Tímár táncolt. A szép téli éjben messze világlottak a jégtükrön az örömtüzek. A mulatság a jég hátán majd éjfélig tartott. A halászok akkorra lettek készen a fogott hal behordásával a raktárba. Akkor aztán a jókedvű népség is hazaoszlott, sűrű rikoltozással éltetve a mulatság gazdáját, a bőkezű Levetinci urat. Tímár még azután is fennmaradt addig, míg galambos a fogas királyt becsomagolta a deszkaládába jég és széna közé, s a ládát leszegezte. Azt feltették a szekérre, melyen Tímár idejött, s a kocsisnak meg lett mondva, hogy legyen készen, mert rögtön indulni fog haza Komáromba, a halküldeménnyel sietni kell. Ő maga az alatt levelet írt Tímeának. A levél gyöngéd, sőt, itt-ott kedélyes hangon volt tartva. Kedves feleségének nevezte Tímeát. Leírta előtte a nagyszerű látványt a Balaton jegén, a megrendítő jégropogást. Elhallgatta, hogy milyen közel történt hozzá a rianás. Elregélte a mai nap történt fogást minden apró részletével együtt. Végezte az esti mulatság leírásával. Elmondta, hogy milyen jól mulatott, hogy milyen kedvére ki volt. Még azt is megírta neki, hogy egy szép parasztmenyecske megtáncoltatta a jégen. Ilyen vidám leveleket szoktak azok írni, akik az öngyilkosság tervével vajúdoznak. Mikor a levél készen volt, levitte azt a kocsisnak. Az öreg halász még akkor is ott volt. Menjen már haza, galambos, küldi őt Mihály. El lehet fáradva, de bizony még egyszer megrakom a jégen a tüzeket, mondta az öreg pipáját meggyújtva, mert most erre a nagy halszagra, ami csak róka van a berekben, de még a csúnya toportján féreg is, mind előjön, s körülhasalja az öreg lékünket, s ott halászik a maga szakállára, lesi a felvetődő halat, s kikapja a vízből, azzal meg mind elriasztja előlünk a többit. Sose csináljon már több tüzet, mondta neki Mihály. Majd vigyázok én, éjjel úgyis sokszor felébredek. Olyankor majd kilépek az erkélyre, s kilövöm a puskámat. A lövésre majd hazaszaladnak a mi négylábú halászaink. Ebben hát megnyugodott a halász is, s Istennek ajánlva az urat, hazakullogott. A süket vincellér, Tímáron kívül az egyedüli élőlény e háznál, rég aludt már. Azon felül, hogy süket volt, most még a jó borból annyit betalált venni, hogy egészen biztosítva volt ez éjszakai nyugalmának megháborítatlansága felől. Tímár is felment a szobájába, s megrakta a tüzet a kandallóban. Ő éppen nem volt álmos. Izgatott lelkének nem kellett a lomha nyugalom. Másforma pihenést keresett. Hisz az is pihenés, ha az ember téli hideg éjszakán kívül a nyitott erkélyre nyitva hagyott ajtónál, s aztán a hallgató világot nézi. A hold még nem jött fel, csak a csillagok ragyognak, s minden csillagnak a fénye ott tündöklik a síma jégtükrön is, mint egy nagy acéllapra elszórt karbunkulusok, mint azok a gyertyák halottak napján a temetőben. Ott a Szaturnusz, a Vega, a Hattyú, a Korona Arcturus, a Kalászos Szűz és Berenice, a hűfeleség. Az ember bámul és nem gondolkozik. Lát és nem érez sem hideget, sem szívdobbanást, sem kül, sem belvilágot. Csak bámul, úgy pihent.